A titkos költő és az ő hallgatósága. Az egész társaság mind sietett kimeríteni a magasztalásai tárházát Szüköl Makár irányába. Ő volt a csoda jóltevő. Lám, hogy még egy diurnistának is lehet jóltevőséget gyakorolni. Van egy világ, amit ő is protezsálhat. Fénybogárnak is van szférája. Csak nagyon kérem, hogy ne tessék erről nagyon sokat beszélni, szabadkozik Makár, mert ha kitudódik, hogy én diszpenzációkat szollicitálok, azért kemény megrovást fogok kaphatni hivatalbeli hatáskör túllépése miatt, és könnyen hátralépővé tétetik a várt kineveztetése. Azzal iparkodott is jelenlétét befejezni. Azt azonban mégsem tartá lelkiismeretbe vágó ténynek, hogy a Lidi kisasszony készszorítását elfogadja. És ez nem olyan illemszabály szerinti készszorítás volt, amit nőt a Fion társaságokban szokás váltani, könyököt kifelé, kézfejet befelé fordítani, hanem igazi, ős eredeti, meleg készszorítás, teljes izomzat. Van-e önnek ma este üres ideje, kérdé Lidi kisasszony. Nekem? Eljöhetne hozzám egy csésze tejára. Én ide a kisasszonyhoz. Lidi kénytelen volt elmosolyodni a nagyfiú zavarán. Hát lássa, én ma utolsó nap vagyok itt. Holnap beállok a divatáru kereskedésbe, ahol minden ellátást készen kapok. Más fog kiszolgálni, én csak az üzlettel foglalkozom. Még van itthon maradék teám, maradék rúgom, és maradék kétszer sültem, azt el kell fogyasztani. He-he-he, nevetett a másfél szemű emberke, tehát kár látogatóba. Ma mindent el kell fogyasztani, hogy tiszta munka legyen. De hogy van ma este dolgom? Azaz, hogy van, de nem hivatalos. Hogy ne jönnék el, ha kegyet megengedi? Csókolom a kezeit. Ettől a kitüntető meghívástól egészen szelebordi lett a Szüköl Makár. Szinte látható volt az ellenhatás a Pacal János ábrázatján. Csak úgy pödörgette a hegyes bajuszát. Lidi kisasszony vette azt észre. Hát Pacal úr nem jöhetne el szintén egy csésze tejára? Szíves meghívás helyreütötte a szimetriát. János abba hagyta a neheztelő bajuszpedrést. Áttért a kevékedő, pofa szakási mogatásra. Köszönöm a kegyes meghívást, de máskorra tartom fel ezt a szerencsét, miután ma egy igen nevezetes fogáshoz készülök. Ma megcsípem a Zepiorka Stradurius-szát. Hogyan, hogyan? Kérdé Lidi kíváncsia. Bocsánat, ez azon titkok közé tartozik, amiket még Lidi kisasszony előtt sem tárhatok fel. Csak azért jeleztem a tényt, hogy holnap aztán senki se csodálkozzék, ha görnyedni fog a lakodalmas asztal füstölt húsneműektől, és senki holmit rikóról vagy korrupcióról ne halucináljon. Gyerünk, diurnista úr! És miután neki magának menni kellett, a diurnistát is magával vitte. Akárcsak a pók a legyet. Vasárnap lévén az idő az egész társaság kiült a folyosóra, s folytatta a kaporék szép jövendője fölötti ábrándozást. Pontban 8 órakor kopogtatott Szüköl Makár Lidi kisasszony kamrácskájának az ajtaján. Nagyon ki volt csípve ez alkalomra. Zerges színű, madapolán inggallér. Tarkítva, felkantározott lófejekkel és összetekert lovakkorbácsokkal volt kihajtva a veres nyaklavalójára, a legújabb fazon szerint. Szalon kabátja kissé fényes volt a régiségtől, de ahol a moly lyukat vágott rajta, az gondosan be volt pótolva. Hogy a cipői közül a jobb lábra valónak más szabás mintája volt, mint amin őt a bal lábán viselt, az valószínűleg tévedésnek az eredménye. Lidi kisasszony már várt rá. A hímző asztal át lett alakítva a teázó asztallá, Azon volt felhalmozva tányérkára írós faj. Szalámi szelet kétszer sült, a kellemes illat, ami a konyhába belépésekor már megütötte az embernek az orrát, azzal kecsegtetett, hogy még sült burgonya is lesz. Ó, ez a kedves sült burgonya illat! Mikor az ember egy ilyen félig barnára pirított fakó fickót az öklével két felétől, és aztán annak a sárga közepéből kipárázó gőz fölé tartja az arcát, Arábiának minden fűszere elülhet emellett. Kisasszony, én örök hálára érzem magamat kegyed iránt lekötelezve. Tudja azt, kegyed, hogy ez az első eset életemben, hogy engemet valaki teja estére meghív? Az bizonyosan onnan van, hogy kegyed nem keresi az ismerettségeket. Ez már igaz, ezt eltalálta. Akiket én ismerek, azokat én nem szeretem. Akik pedig engem ismernek, azok meg engem nem szeretnek. Látja ön, én az első tekintetre felismertem, hogy önben nem az a száraz, üres lélek lakik, akit a külső megjelenés mutat. Én mernék rá fogadni, hogy ön odahaza, amikor a hivatalból megkerül és egyedül marad, verseket ír. Ha-ha-ha, és novellákat, ugye? De hát honnan találta ezt ki? Éppen a külső viseletéről. Csak akiben egy költő vagy egy művész lakik, az érzi magát feljogosítva, nem törődni vele, hogy a kalapja hány helyen van behorpadva. Nolá, milyen éles esze van,
mintha nem is varrónő volna. Hát, ha kegyed magától ki nem találta volna. Én magam vallottam volna, az be kegyednek. Úgy van, bizaz.
Mikor a kármentőt ledobom a hivatalban, s a makulatúr papírokat, amiknek még a hátára lehet írni, zsebre dugom. Nem megyek én se kocsmába, se kávéházba, nem sietek haza a szállásomra. Az az egyedüli luxusom, hogy egyedül lakom. Egy kis padlásszobában, aminek az ablakából a veres cserép födére, a részcsatornára van kilátás. Aztán a csatorna szélén túlemelkedik még föl egy nagy akácfának a koronája. Az télen-nyáron tele van verebekkel, oda gyűlnek éjszakára nagy csiviteléssel. Az az én hallgatóságom, az én közönségem. Azoknak olvasom én fel az én költeményeimet, regéimet. És mentő jobban csiripelnek, annál jobban meg vagyok elégedve. Azt hiszem, hogy nekem kiáltoznak. Bravo, bravo! Télen, mikor fehér a háztető a hótól, akkor kenyérmorzsákat intek az ablakon párkányára. Arra a verebek oda jönnek, sorba ülnek a párkányra. Ez az elit publikum. Többiek a hosszú részcsatornát lepik el. Ez a karzati populé. Én aztán eldeklamálom előttük az elmeszüleményeimet. Azok hallgatják a tollaikat rázva, igazgatva, fejüket előre-hátra forgatva, akár csak a hölgyek a páholyban. Aztán mondogatják egymásnak, hogy ennél bizony, akárhány rosszabb előadást láttunk az arénában. Hát ez az én mindennapi mulatságom. Hát úgy magasabb érzelmi fokon álló lényeknek nem szokta ön a műveit felolvasni.
Úgy, ahol venném őket.
Hát például nekem, hanem elébb igya meg ezt a csészeteát. Cukrot, rumot saját tetszése szerint tegyen bele. Ha kegyed saját kezével tesz bele egy darabot, attól az nekem egészen édes lesz. Pedig fölösleges a teához, mert ha én egyszer felolvasok valamit, attól egyszerre ittas leszek. De olyan ittas, mint más ember, ha reggeli kor helykedett. Hátán hozott is magával valami felolvasni valót, amiről eddig csak az égverebei tudnak. Az nagy megtiszteltetés lesz rám nézve. Higgy el, hogy azt senkinek egyeden kívül meg nem tenném, ha százasokkal fenyegetnének még akkor sem. Azzal elővont a belső zsebéből egy összehajtogatott papírt, ami első tekintetre azt látszott hirdetni, hogy valami adóbevallási ív. hanem aztán közelebbről nézve elárulá, hogy a kitöltött rovatai valami kötetlen poémát tartalmaznak. Pidi kisasszony leült az ágya szélére, Csicsonka fejét az ölébe vonva, nehogy a kis fruska nevetni találjon, amíg a felolvasás tart. Makár úr helyreigazítá a mánsetjeit, és olvasott.